Szeretett testvéreim, igen hirdetésem, igéje Pál apostolnak a Rómaiakhoz írott levelében olvasható. A 8. fejezetből olvasom a 22. és következő verseket, a 28. verssel bezárólag. Tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vajúdik mind ez ideig. De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a lélek első zsengéjét kapták, mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására, mert üdvösségünk reménységre szól. Viszont az a reménység, amelyet már látunk, nem is reménység, hiszen amit lát valaki, azt miért kell remélnie? Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor álhatatossággal várjuk. Ugyanígy segít a lélek is a mi erőtlenségünkön, mert azt, amit kérnünk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell. De maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan pohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata. Mert Isten szerint esedezik azokért, akiket megszentelt. Azt pedig tudjuk, hogy akik az Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Kedves testvéreim, bevezetésül elmondok két gondolatot. Egyik az, hogy a Rómaiakhoz írt levél 8. fejezete olyan hallatlanul gazdag, hogy valóságos bűntudatot, szégyenkezést érzek magamban, amikor a római levél sorozatos végig prédikálása közben mindössze egy prédikációt szentelek ennek a fejezetnek, hiszen erről az egy fejezetről hónapokon át lehetne, kellene beszélni. De az idő sürget, mégiscsak koncentrálnunk kell úgy, hogy ebben az egy ige hirdetésben valamit legalábbis érzékeljünk ennek a fejezetnek a hallatlan gazdagságáról. A második megjegyzésem az, hogy a Biblia tudósok szerint ez a fejezet a Szentlélek evangéliuma. Lehet a Bibliát így tagolni, hogy van az Atya evangéliuma, a Fiú evangéliuma, íme itt a Szentlélek evangéliuma. Nagyjából így mondhatjuk, hogy az Atya evangéliuma a tékozló fiú történetében szólal meg. Valóban annál többet, szebbet, teljesebbet nem lehet mondani az Atyáról, mint a tékozló fiúbeli Atya, ahogyan a fiát, tékozló fiát hazafogadja. Ott az Atya evangéliuma. A Filippi levél 2. részében van a Fiú evangéliuma, az a csodálatos ős keresztjén himnusz, amit nem Pál talált ki, csak idézett, beleírta a Filippi levélbe. Amikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy az Istennel egyenlő, hanem kiüresítette, megüresítette magát, közénk jött, szolgai formát vett föl, a kereszt haláláig megalázta magát, és engedelmes volt, és így tovább. Ez tehát a Fiú evangéliuma. És íme a Róma 8, az egész fejezet a Szentlélek evangéliuma. Összeszámlálták aprólékosan tudakozó Biblia olvasók. A Róma 7-nek a vezér szavaz, hogy én. Több mint 30-szor találjuk különféle ragozásban ezt, hogy én, nekem, engem. A Róma 7-ben arról van szó, hogy én, és kicsattam az egész ebben a jaj kiáltásban, hogy ó, én nyomorult ember. És ez a szükséges előjátéka a Róma 8-nak, a Szentlélek evangéliumának. Én. Ó, én nyomorult ember. A Róma 8-ban a vezér szó a Szentlélek. Ebben mintegy 20-szor, vagy több mint 20-szor találkozunk ezzel a szóval, hogy lélek, hiszen hallottátok a felolvasott részből is. Állandóan ez a refrénje a gondolatoknak, hogy a lélek által, a lélek. Mi nem testben járunk, hanem lélekben. Aki a test dolgainál leragad, az megy egyenesen a halál felé. aki a lélek hatásoknak teszi ki magát, az megy a magasabb rendű élet, az örök élet felé. Akik csak testben vannak, azok nem lehetnek kedvesek Istennek, de ti nem vagytok testben. Elmondja negatív előjellel, pozitív előjellel az igazságot. Akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. A szájával mondhat akármit, ortodox, precíz hitvallásokat, tanításokat Krisztussal. Akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé, csak zárójelben. Itt már az apostol felfogása is megszólal, a Szentlélek egyenlő Krisztus lelke. Nem Krisztustól független valaki, hanem a Krisztus lelke, akiben nincs a Krisztusnak a eleven jelen valósága, mert ilyesmi a Szentlélek. Akiben nincs a Krisztusnak élő, hathatós, eleven jelen valósága, az nem az övé, akármit mond a szája. Ez a negatív fogalmazás. Aztán jön a pozitív fogalmazás, akiket Isten lelke, szelleme vezérel, azok az Isten fiai. És így tovább. Tehát mondom, ez valóban a Szentléleknek az evangéliuma. És itt egy percre álljunk meg, testvéreim, mert nagyon érdekes esztendőket élünk, évtizedeket, ha úgy tetszik, foglalok most egybe, Magyarországon is, de világszerte, és a hívő embereknek manapság minden második szavuk az, hogy Szentlélek, Szentlélek, vettél Szentléleket, beteljesedtél, megkeresztelkedtél, tudod, mi az, hogy Szentlélek? Minden második szavuk az, hogy Szentlélek. És ez jó, valóban hitem szerint is Isten arra tereli az ő népét világszerte, hogy a Szentlélek átélésével részesüljön, és így újuljon meg a keresztény élete. Ez tehát nem baj, hogy minden második szavunk az, hogy Szentlélek. De megítélésem szerint az már baj, hogy akiket nagyon foglalkoztat a Szentlélek ügye, azok leragadnak valósággal az 1 Korintus 12-14-nél. Mert tényleg ott sok szó esik a lélekről, lélek ajándékairól. Ám de, aki egy kicsit tud történelmileg gondolkozni, az elgondolkozik ezen, amit most mondok. A korintusi levél egy rettentően kiélezett helyzetet tár elénk, helyzetet, ami tele van feszültséggel, tévedéssel, túlkapással, rajongással. Az apostol aggódva szemléli, hogy mi történik Korintusban, és igenis stratégiát alkalmaz, amikor ír a korintusiaknak. Hiszen, ismét mondom, az egyszerű történelmi valóság az, hogy a szó szoros értelmében kiebrutalták Pált Korintusból. És ő mégiscsak szeretne kapcsolatot tartani a gyülekezettel. Szeretné visszaédesgetni ezt a gyülekezetet, amelyik egyszerűen kiebrudalta őt. Szinte a szó szoros értelmében kitessékelték, nincs rá szükségünk, nem vagy apostol, rosszul tanítasz. Ebben a helyzetben ír a korintusiaknak, és csoda az, hogy stratégiát alkalmaz. Kimondom nyíltan. Csoda az, hogy kompromisszumokat tesz. Ő egészen belül nem pontosan úgy gondolja, ahogy ebben a kiélezett harci helyzetben ír a korintusiaknak. Ez tehát a korintusi helyzet, és így kell olvasni a korintusi levelet. Viszont, és itt van a gondolat csattanója, viszont itt a Róma 8-ban, amelyik tehát hitem szerint a Szentlélek evangéliuma, a Róma 8-ban nincs harci helyzet, hanem higgadt, csöndes színvallás a Szentlélekről. Itt nem vitázik senkivel, elmondja, hogy kicsoda az, hogy Szentlélek. Hát ha valakit igazán érdekel a Szentlélek, akkor itt kellene kezdeni a Szentlélek tanulmányozását, nem az 1 Korintus 12-14-nél. Ahol mondom egy izgatott, egy túlfűtött, egy beteg helyzetről és annak a gyógyításáról van szó. Itt az apostol senki nem bántja, itt ő kiteszi az asztalra a kártyáit, nyugodtan, rendszeresen, higgadtan elmondja, hogy hogyan érti ő a dolgokat. És azért ismét mondom, ha valakit igazán érdekel a Szentlélek, akkor itt kezdje a tanulmányzást, mert itt lehet Itt vannak a csöndes, a stabil, a nyugodt, a nem stratégikus, hanem a szív teljességéből, spontán módon előtörő vallomások, tanítások a Szentlélekről. Ha a Róma 8-at belehelyezzük a levél összefüggésébe, akkor világos a menet, a gondolatmenet. Előtte elmondotta Pál az embert, hogy milyen az ember. Elmondotta azt az iszonyatos feszültséget, amiben van az ember, éppen az előző mondatokban, a 7. fejezet végén. Azt az irtózatos, egzisztenciális lehetetlenséget, amit jelent az, hogy ember vagyok. Tudok valamit a jóról, csak éppen csinálni nem tudom. Akarom a rosszat elkerülni, és bele kényszerülök a rosszba. Nem is bűnről van itt szó, az egész egzisztenciának az iszonyatos tragédiájáról. Ezt fejtegeti az előzőkben Pál az ember létnek a lehetetlenségét. Ha legalább vakok lennénk, és nem tudnánk a jóról, és úgy önfeledten élnénk állati életünket, mennyivel boldogabbak lennénk. Vagy ha legalább erőnk lenne hozzá, hogy megnyílt a szemünk, és látjuk a jót, ha lenne hozzá erőnk, hogy csinálni is tudnánk, nem csak látni. De az apostol ezzel fejezi be, hogy ó, én nyomorult ember, látom, akarom, szeretném, és nem tudom, mert muszáj valami más csinálni, amit nem akarok, amit utálok, amit megvetek magamban. Hányan jutottak el közülünk erre a mélységre, hogy embernek lenni ezt a tragikus lehetetlenséget jelenti? Mert ezt kell ahhoz, hogy a Róma 8-hoz elérkezzünk. A Róma 8-hoz, ahol fölzendül hatalmasan az evangélium, hogy a lélek. Nincs más megoldás, mint az, hogy a lélek. Hogy vesszük Istennek a lelkét, és a lélek hoz ki minket a létnek, az ember létnek a lehetetlenségéből. Tehát itt van az összefüggés a Róma 7 és a 8 között, sőt az egész Róma levélnek a menetében, hogy a megoldás végül is nem az, hogy még több emberi akarás, még több emberi gyakorlatozás, koncentrálás, vallásosság, törvénybetöltés, hanem pontosan ezeknek az abbahagyása a mozgás viharban szenvedő ember lépnek a lecsendesítése, hogy átvehesse a vezetést, aztán Isten lelke, Isten szelleme. Tehát, testvéreim, ez a Róma 8-nak a helye a nagy összefüggésben, és ebben a levélben Pál elmondja azt, hogy milyen csodálatos dolog részesedni a Szentlélekben, kapni a Szent Lelket. Miután a test, a testi élet, ebbe ő beleérti a testnek a lelki működését is. A test a Bibliában gyűjtő fogalom, mint ahogy mi lélekszámot mondunk valahol, de hát ott van emberekről beszélünk, egész emberek. Hát a test Pálnál a meg nem váltott ember létet jelenti. A test életét jellemzi a tehetetlenség, jellemzi a megkötözöttség, jellemzi a akarás és annak a bénultsága, és így tovább. Ez után, miután ez egész mélységében átélte, valami újongó öröm tölti el, hogy mennyire más az, amikor vesszük a léleknek az ajándékait. Szabadság jellemzi ezt. Látomások, öröm, valami újfajta fénybe kerül az ember. Nem csodálatos az, hogy megrészegültek az emberek, amikor lelket vettek, és tényleg szinte részegeknek látszottak, amikor a léleknek a hatalma elragadta őket. Nem csoda. De legyen áldott Isten, hogy adta nékünk Pál apostolt, aki egyfelől ugyancsak megrészegedett ettől, és ugyancsak csodálatos lélek élményei voltak, aki ismerte az elragadtatást, az extázist, ahol kibeszélhetetlen dolgokat él át az ember. Pál tudta, miről van szó, amikor azt mondta, hogy Szent Lélek. Megértette még a korintusiaknak is ezt a túlméretezett elragadtatását. Tehát ő tudta, miről van szó, de ismét mondom, legyen áldott Isten, hogy adta ezt a párt, aki teljességre törekedett, aki becsületes ember volt, és aki tudta azt, hogy nem csak ennyi a lélek, hogy fény és ragyogás és győzelem, hanem valami mást is munkál bennünk a lélek, és ezt a kettősséget adja elénk a Róma 8-ban, és meggyőződésem szerint itt van az igazi mondani valója. Ha már nem telik többre, csak egy prédikációra a Róma 8-ból, akkor ezt a központi gondolatot kell kiemelni meggyőződésem szerint, hogy igen, a lélek, minden a lélek. Ha nincs lélek, akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Igen, a lélek, de a léleknek kétféle működése van, nem csak egyféle. Ez van ebben a fejezetben. És most erről szeretnék egy kicsit részletesebben is szólni. Kétféle működése van a léleknek. Röviden mondom mindjárt a vezérszavakat. Az egyik működése az, hogy kiáltjuk a lélek örömében az, hogy Abbá, Atyám, az Isten fiúságnak az elragadtatott átélése, az egyik működése a léleknek, a másik pedig az, hogy sóhajtozunk, fohászkodunk erőtlenségünkben. Ez is a lélek munkája. Ez a kettő együtt a lélek munkája. Nem kell mondanom, hogy hol hibáznak azok, akiknek minden második szavuk a Szentlélek. Ez, hogy kiáltjuk, hogy Abbá, Atyám, ez van, ez, hogy fohászkodunk, sóhajtozunk erőtelenül a lélek zsengéjének a birtokában is, ez hiányzik. Itt kellene a Róma 8-at komolyan venni. De még egyszer, tehát értsük meg, testvéreim, hogy az élet, az ember lét megoldása az, hogy Szentlélek, ám de a Szentlélek ebben a két irányban vezet minket, egyfelől abban az irányban, amit itt a felejezet elején hallottunk, ne a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek. A régi életet ebbe a szóba sűríti bele Pál, hogy félelemben való élet, és mennyire igaz, 20. században szinte még igazabb, mint volt akkor, félelem. Azt mondja, most már nem félelemben éltek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk Abbá, Atyám. Tehát nem mormoljuk, nem bensőnkben emlegetjük, nem közönséges emberi szóval mondjuk, mint ahogy mondjuk azt, hogy süt a nap, vagy esik az eső, hanem kiáltjuk ebben a kiáltásban. A léleknek a dinamikája, feszítő ereje van. A lélek által kiáltjuk, és nem is különös módon, nem is magyarul, vagy angolul, vagy németül. A római impériumban körülfutott a kereszténység, mint egy futó tűz, és mindegyik nép a maga nyelvén mondta, de érdekes módon Jézusnak az örökségét mindent átvették, ez az Abbá. Azt mondják a szakmabeliek, hogy ebben az egy szóban, hogy Abbá, Atya, jó Atya, édesapám, jó apám, ebben a szóban Jézus egész teológiája benne van, és érdekes módon ezt átvették a görögök, a galaták, a különböző nyelveken beszélő, nem keresztény, vagy mondjuk így pogány népek. Abbá, a lélek által kiáltjuk, hogy Abbá. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Íme a Szentlélek egyik munkája ez, hogy dinamikusan, szinte a kiáltásig menően vezet minket erre a bizonyosságig, hogy édesatyánk az Isten, mi pedig az ő gyermekei vagyunk. Érthető, hogy akinek csak ez van, az ragyog, az boldog, az öröm, az azt se tudja, mit beszél már a végén, annyira teli van ezzel az örömmel. De itt van az apostolnak a higgadt, nyugodt vallomása, hogy ez az egyik része a Szentlélek munkájának, az, hogy kiáltunk. a másik része az, hogy sóhajtunk, ahogy az igében hallottuk, azok is, akik a lélek első zsengéjét kapták, mi magunk is sóhajtozunk magunkban. Kiáltás és sóhajtozás, az örömnek az extatikus kiáltása, hogy abbá, atyám, és egy józan, gyötrelmes sóhajtás, hogy Istenem, hát megváltottságomban, kereszténységemben, hitemben is csak ennyire telik. Érzitek, hogy bizony ehhez nagyfajta, nagy mennyiségű becsületesség kell, hogy ez a másik része is a Szentlélek munkájának érvényesüljön bennünk. Az örömnek a kiáltása és az önismeretnek a zsenge minőségének a tudatában ez a sóhajtás, hogy Istenem, hát csak ennyire vagyok képes hívő mi voltomban is, akik mindig arról beszélnek, hogy beteljesedtél már, teljes vagy Szentlélekkel, azoknak jó lenne megtanulni ezt a szót, hogy a lélek zsengéjét kaptuk. Tudjátok, aratás előtt, amikor a zsengét letépik, az még nem az aratás, az még csak a zsenge. Egy néhány maroknyi gabona, hogy íme már érik, íme közel az aratás, a zsenge, az csak ízelítő, az csak előleg. És a lélek zsengéjét kaptuk ahhoz a teljességhez képest, amit majd ad Isten. És a lélek zsengéjének az átélése közben fohászkodunk és sóhajtozunk, hogy Istenem. Na ennél a szónál álljunk meg, mert az összefüggés szinte még csodálatosabb, mint önmagában ez a szó. Ez a szembesítés, hogy boldogan kiáltunk, és gyötrődve fohászkodunk, és sóhajtozunk. Ezen belül a sóhajtozás is egy csodálatos gondolat az apostolnál, mert ha figyelmesen hallgattátok, háromféle sóhajtozásról beszél az apostol. Sóhajtozik, vajudik az egész világ, azt mondja, és mi is, akik már vettük a lélek zsengét, mi is sóhajtozunk, várjuk testünk megváltását, a teljes megváltást. És szinte megrendítő gondolat, maga a Szentlélek is sóhajtozik, fohászkodik. Az egész világ sóhajtozik, vajudik, a hívő emberek is ezt teszik, és maga a Szentlélek is ezt teszi. Mit jelent az, hogy a világ sóhajtozik, vajudik? Tényleg a szülőasszonynak a vajudó fájdalmáról van szó a görög szövegben. Vajudik a világ, és jajgat, és sóhajtozik. És az apostoli látás kell ahhoz, hogy a Néró császár örjöngése mögött a prokonzulok hatalmaskodása, basáskodása között a gazdagok, és a cirkuszi játékoknak a vérszomjassága, élvetegségek között a világ sóhajtását, vajudó jajgatását hallja ki az apostol. Ebben a mai világban halljuk ezt, megőrült ma a világ, csak azt látjuk, az őrületnek, a kollektív, a népi mennyiségű őrületeknek a világában élünk. De van-e apostoli fülünk, hogy emögött valami sóhajtást, valami fohászkodást látnánk? Mert ez van a népi, a világméretű őrületek mögött, hogy ez így nem jó, valami új kellene, valami új világ kellene. És mindenkinek van valami világboldogító eszméje, hogy ha én uralomra jutok, majd én boldoggá teszem a világot. És gyilkolják egymást, de ebben a vajudó fohászban, hogy így nem jó, így nem jó, ezt nem lehet tovább csinálni. Az egész világ fohászkodik, sóhajtozik, jajgat. Elgondolkoztam, hogy milyen módon lehetne még a külső világnak ezt a jajgatását is érzékelni. Nem tudom, voltatok-e már erdőben, nagy viharban, igazán nagy viharban, amikor dőltek ki a fák jobbra-balra, és félelmetesen recseg, ropog, jajgat a hajladozó ágak, a letörő ágak a viharos erdőben. Ott valamit meg lehet érezni a világ mindenség sóhajtásából. Vagy ilyen egyszerű képeket mondok, ma már alig ha lehet ilyet hallani, még gyerekkoromból emlékszem, a megláncolt, a megkötözött kutya, amint éjszaka üvölt, nem is semmi különös baja, de valami hiányzik, valami tágasság, a társ, vagy valami milyen megrendítően tud vonítani, üvölteni a kutya éjszaka. Ez már eltűnt, ma már ezt nem ismerjük. Régebbiek emlékezhetnek rá. Vagy egy másik kép, gondoljatok arra, hogy milyen az, ilyet lehet még ma is látni azért, hogy egy madár anya ül a fészken és melengeti a fiókáit, és akkor fölszalad egy macska a fára, és a madár anya egy szomszéd ágról iszonyatos jajgató hangot kiadva nézi, hogy a macska fölfalja az ő kicsinyeit. Hallottatok már egy madár anyát jajgatni, amikor látván látja, hogy 2 méterrel odébb egy macska fölfalja a kicsinyeit. Hát van ilyen jajgatás, ilyen fohászkodás a természet világában. Az apostol kihallotta, hogy nem jól van ez így, valami új világra volna szükség. Megromlott ez a világ, itt nincs igazán az Isten szépsége teljes fényében. Sóhajtozik, fohászkodik, vajúdik a világ. És az apostol elég alázatos, hogy mi magunk hívők, Szentlélek birtokosai is benne vagyunk ebbe, és álljunk bele mi is ebbe a jajgatásba, ebbe a fohászkodásba. Nem tudom, érzékelitek-e, hogy milyen groteszk dolog az, hogyha ebben a jajgató, sóhajtozó világ mindensége megjelennek a keresztények, és halleluja, és hurrá, mi győztesek vagyunk, ha csak ez a hang szólal meg, akkor ez valósággal kigúnyolása a világ állapotának. És hazugság a tulajdon állapotuk miatt és fölött. Mert nem igaz. Az igazság az, hogy halleluja, legyen áldott az Isten, és a sóhajtozás, hogy Istenem, de nyomorult ez a test, Istenem, de tehetetlen vagyok, még a Szentlélek erejében is. Hát itt van a Szentlélek teológiájának a csöndes, nyugodt kifejtése. Kiáltunk örömünkben, és egyúttal fohászkodunk, szolidaritást vállalva ezzel a világgal, amelyik jajgatva, gyilkolva, önmagát elpusztítva, keresi, akarja megteremteni az új világot. És a legcsodálatosabb az, hogy egyszer csak egy ilyen váratlan gondat jön, hogy maga a lélek is fohászkodik. Mert hiszen a mi keresztény életünk a tudatlanság jegyébe zajlik. Nem tudjuk, így mondja. Milyen becsületes volt ez a pár, nem tudjuk. Ha se tudjuk, hogy mit kell kérni. Aki komolyan elkezdett imádkozni egy betegért, egy haldokló betegért, az tudja, hogy is nem tudom. Kiáll csak a te csodatevő hatalmadért, vagy kiáll csak a te megbékéltető szeretetedért. Nem tudjuk, mit kell mondani. És nem tudjuk, hogy hogyan kell Isten elé állni. De a lélek segítségére jön a mi erőtlenségünknek, és fohászkodik. Együtt érez velünk, és együtt szomorkodik, együtt gyötrődik velünk a lélek. Túlzás az, ha azt mondom, testvérei, hogy nem igaz a filozófusoknak, teológusoknak az az Isten képe, hogy az Isten az abszolút magabiztosság, az abszolút mozdíthatatlanság, az örök azonosság. Rosszul mondom, ha azt mondom, hogy az Isten sír, az Isten szenved, az Isten együtt érez, az Isten velünk együtt sóhajtozik, fohászkodik. Tehetetlen az Isten, igenis tehetetlen az Isten. Embert teremtett, szabadsággal ajándékozta meg az embert, és Isten léte elkötelezi őt arra, hogy tiszteletben tartsa az ember szabadságát. És sóhajt és fohászkodik tehetetlenül az Isten, hogy mi lett ebből az emberiségből. És itt hangzik az apostolnak az a szava, hogy reménység. Hát nyilván az Isten is ilyen értelemben, ha szabad nekünk egyáltalán valamit mondani az Istenről, legjobb, ha azt mondja, hogy nem tudjuk, hogy mi az Isten. De ha szabad valamit mondani, nyilván a szeretetének az együttérzésével velünk együtt sóhajtozik, fohászkodik az ő lelkében, a lelki által, és így mondja az apostol, reménységre hívattunk el, ami üdvösségünk a reménység jegyében valósul meg. Mindebben a világ állapotban, a tulajdon megváltott állapotunkban, félig megváltott állapotunkban, hitáltal teljes a testi realitásunkban, olyan töredezett, amit megváltásunk. Ebben egyetlen valami van, a reménység, amelyik nem szégyenít meg. Most testvéreim, így tanít Pál apostol a Szentlélekről, ezt a kettősséget vigyük magunkba, hiszen ha egy pici becsületesség van bennünk, akkor mind a kettő már is ott van a lelkünkben. Az újjongó öröm, hogy Abba, Atyám, de csodálatos, hogy engem kiválasztottál, megszólítottál, magadhoz engedtél, megáldottál, fiadnak nevezhetem magamat, Atyámnak szólíthatlak, de csodálatos Isten vagy, Abba, Atyám. És a másik része a dolgnak még változatlan az, hogy ó, én nyomorult ember, ebben a testben élek, ezek között az emberek között élek, ebben a világban élek, és a világ őrülete engem is sodor, és engem is vagy megbélít, vagy keserűséget támaszt, egyesen gyűlöletet támaszt, a pusztulását kívánnám embereknek, akik milliók haláláért felelősek, ismételtem. A világnak a nyomorúsága én rám is hat, és én is nyomorult ember vagyok, Szentlélek birtokában is. Ennél sokkal rosszabb az, ha tudatosan becsuklom a szemem, és nem érdekel az, hogy mi van a világban, csak az, hogy halleluja, én Isten gyermeke vagyok. Aki ebben él, az olvas el Pálnak a római leveleiből a 8. fejezetet. És még az utolsónak egy igét ebből, amiről mindjárt érzitek, hogy sorozatot kellene predikálni, nem is egyet. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden javokra van. Az is ebben a fejezetben az egyik nagy íge. Akik Isten szeretik, azoknak minden javokra van. Ez, ami ebben a világban történik, a világ vajudása, tulajdon életünknek a tökéletlensége, befejezetlensége, kezdetlegessége, minden, ami történik velük, javukra van azoknak, akik az Isten szeretik. Pontosabban így mondanám, akik az Isten szeretetére megtanultak szeretettel válaszolni, mert nem ők kezdik a szeretetet. Az embernek az Isten iránti szeretete mindig már csak felelet az előzetesre, amit egyszer csak fölfedeztek, hogy egyszer engem szeret az Isten. Akik ebbe a szeretet kapcsolatba kerültek Istennel, hogy átélték az Isten szeretetét, és arra egyszerű, őszinte gyermeki szeretettel feleltek, azoknak minden javukra van. Hogyan, miként? Egyetlen gondolatot mondok csak erről. Úgy, testvéreim, hogy akik az Isten szeretik igazán, mert vették előzetesen az Isten szeretetét, azoknál megfordul a dolog, amit általában a többiek csinálnak. Tudnék, a többiek általában a sorsuk fordulataiból értelmezik az Istent. Ha éppen beteg vagyok, akkor nem szeret az Isten. Ha éppen meggyógyultam, akkor szeret az Isten. Ha sikerült valami, lám szeret az Isten. Ha kudarcban megyek bele, lám elhagyott az Isten. Az emberek általában a sorsuk fordulataiból értelmezik az Istent. És ez egy járhatatlan út. Vagy legalábbis az ateizmushoz vezető út, egyenes út az ateizmushoz. Ha a sorsunkból akarjuk értelmezni az Isten. Amiről itt szó van, az ennek a fordítottja, Isten szeretete felől értelmezni a sorsunkat. Ez nem könnyű lecke, de ez az út vezet az üdvösséghez. Az alapgondolat, ahogy szokták a filozófusok mondani, a premissza, az előtétel, az alaptétel, a kiinduló tétel, az, hogy az Isten szeret. És ebből a premisszából, ebből az alaptételből értelmezem az Isten szeretést, most beleszaladtam egy csúnya kudarcba. Valami szeretet gondolat van e mögött, vajon az Isten szeretete mit akar kihozni ebből a kudarcból? és így tovább. Akik az Isten így szeretik, azoknak minden javukra van. Nem a sorsukból következtetnek Istenre, hanem Isten szeretetének a magyarázó evangéliumával értelmezik a sorsukat. Azoknak minden javukra van. A kudarc legalább annyira, vagy még inkább olykor, mint a siker, a szenvedés és a halál, olykor még inkább, mint az egészség és a győzelem ebben a világban. Hiszed, testvérem, valami ilyesmiről van szó a Róma 8-ban, de igaza van Pálnak, mindez nem gondolat, nem önmagában igaz, nem bizonyítható igazság, ez a lélek ajándéka. Akiket Isten lelke vezérel, azok ide jutnak el. Akiket Isten lelke vezérel, azok újjongva kiáltják, hogy Abbá, Atyám, és gyötrődve mondják, hogy ó, én nyomorult ember, mikor lesz már teljessé az én megváltatásom, amiből zsengét kaptam, izelítőt kaptam a bennem munkálkodó Szentlélek által. Amen.